A másik mikrofonnál pedig Csabai Károly, az m4privátbankár.hu főszerkesztője. Beszélgettünk az első részben fizetési metodikáról, és hát ugye pénteken jelentek meg, amit fel is dolgoztunk, ilyen GDP adatok, nem csak Magyarországról, azért Európából is, azért ilyen szempontból ez izgalmas, hogy így kicsit nézni, hogy ki hogy teljesített, hát ugye nálunk azért kiugró adatokról nem nagyon tudunk beszélni, és akkor nagyon finoman fogalmaztunk, hiszen az egész évben 3%-kal nőtt a GDP. Én nem is tudom, mikor volt utoljára. Ja, de hát mondjuk a Covid idején, de ott az egész világ megakadt, mert egy komoly mínuszokat láttunk, de csak nagyon rövid időre, tehát az egy leszúrás volt, és utána mégiscsak volt valamennyi emelkedés, de az is biztos, hogy magasabb volt, akkor az egészet nézzük.
Visszakompenzálta utána, de ugye az az érdekes a GDP adatnak, hogyha most az utolsó 3 év ciklusát nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a gazdaság az összességében nem nőtt, tehát stagnált, és akkor finoman fogalmaztam, mert egy mínusz 0,8-at követett egy plusz 0,6, és most meg plusz 0,3. Tehát ha ezt nézzük, ezt a 3 évet, a 23, 24, 25-öt, akkor így állunk. Tehát ez nem annyira biztató. Az is igaz, amit mondtál, hogy az európai gazdaság sem fényes, tehát az se szépen teljesít, tehát ugye az euróövezetnél...
Csak ott van egy különbség azért.
Ott van egy különbség, igen, hogy a második fél évben már egyrészt elkezdett azért fölfelé menni a mutatók, különösen franciák mondjuk a harmadik negyedében nagyon kiugrott, az korrigálta most a negyedik negyedéves adat. A németek kezdenek kicsit magukhoz térni, a spanyolok csináltak egy eléggé kiugró teljesítményt, de ami az érdekes, hogy amikor Trump úr jött, akkor azt gondoltuk, hogy itt minden mínusz lesz, és nagy recesszió. Hát most egyelőre nem, de mondjuk ismerve az elnök úrnak az ambícióit, tehát nem biztos, hogy a 26-os év is ilyen jó lesz, de kétségtelen, hogy a 2025-ös évet úgy, ahogy Európa a kereskedelmi háborúkkal megúszta, és ezért ott egy ilyen 1,3-1,5%-os éves szintű növekedést lehet látni, ha az euróövezetet vagy az EU27-et nézzük. Viszont ami az elkeserítő, egy kicsit olyan a régiónkat, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a lengyelek azok kilőttek, ugye 4%-kal, a csehek ugye 2,4%-ot hoztak össze, és ehhez képest van a mi 0,3-unk.
Nem erre gondoltam különbség.
Bocsánat.
De nem, ez is különbség, amit mondtál. A nagy különbség az, hogy a németek eleve nem mondtak többet.
Igen.
Sőt, picit alulbecsülték magukat 2025-re. És mindenki, tehát a franciánk is, mert mindenki, tehát itt az előrejelzésekben vannak különbség, mert ugye Magyarországra a repülőrajt volt tervezve, meg egyéb komoly pluszok, de ez nem jött be, és nem először, hanem már több egyszerre. Ott viszont legalább tartották azt a tervet nagyjából, tehát mondom, inkább alulbecsülték talán magukat a végére.
Igen, pedig hát nálunk is lehettek volna pessimistábbak, mert hogyha a németek alacsony növekedést prognosztizálnak, akikhez mi 1000 szállal kötődünk, ugye a gazdaságunk több mint fele, tulajdonképpen az exportnak a jelentős része ugye a német piachoz, a német megrendeléshez kötődik, akkor mi is mondhattuk volna bátran, csak ugye nálunk a fogyasztástól volt egy hatalmas nagy várakozás, tehát a fogyasztás az ilyen 5-6-7%-kal fog nőni, hát ez nem jött be ez a várakozás, és amellett ugye, mert az, hogy a beruházások csökkentek, végül is egyébként csak a vállalati beruházások, az állami beruházások hiába volt a visszafogás, azért azt lehet látni, hogy az állami beruházások, tehát azért fordított az állam erre pénzt.
Ne, amit már elkezdtek, de újak nem indultak.
Újat nem indított.
Ez az építőipari.
Igen. Mondjuk ha a kormány szóvivőn hallja Vitályos Esztert az ember, akkor az az érzés, hogy újat indítottak, de 240 méter.
Nem, hát amit elkezdtek, azt már befejezik. Logikus, mert ugye az többe kerül, de egyébként semmi.
Semmi. Hát... De akkor is az is valami, hogyha befejezik, mert ugye az is ugye pénzt áramoltat a gazdaságba, ami a nagyobb, ugye 3 fő húzó ereje van a gazdaságnak, ugye az export, a beruházások és a lakossági fogyasztás, ebből az export az olyan jelentősen azért visszaesett, a beruházások tényleg eltűnőben, és a lakossági fogyasztás az pedig egyrészt áthelyeződött a webshopokra, külföldi webshopokra, másrészt áthelyeződött a határon határmenti vásárlásokra. Sajnos az tényleg egy szörnyű felismerésre, amikor az ember elmegy osztrák-magyar, szlovák-magyar, román-magyar határ mentén, vagy a szerb-magyar határ mentén.
Hogy most mindjárt, most innen járnak át.
Igen, hogy innen járnak át.
Régen megfordítva volt.
És ugye régen mondjuk jártunk át Párkányba azért, mert olcsó volt a sör, és hoztuk haza ilyen rekeszekbe, de most megint ugyanez a helyzet. Úgyhogy
ebben azért van ilyen ciklikusság, hogy
mindenben van
ilyen. Igen, tehát hogy valamikor itt olcsó, valamikor ott. Tehát ugye azért Magyarországra is nagyon sokáig jártak a környező országokban, mert egyrészt volt is, volumen is volt, meg olcsóság.
Tehát ugye ami inkább, én azt gondolom, hogy ami inkább figyelmeztető, ti is azt hiszem már bemondtátok, a beszerzési menedzser index, hogy a vállalati szektor továbbra se vár itt egetverő nagy növekedést.
Most egy picit jobb lett ugye az adat.
Igen, bármilyen így is 3 éves mélypont, de valami. Tehát itt a bizalom az, ami egyrészt bizalom a hazai gazdaságpolitikában, másrészt bizalom abba, hogy a világgazdaságban eszméletlen bizonytalanság van, nem lehet tudni, hogy mi az. És azt se lehet tudni, a németek ugye elkezdték most a szerkezet átalakítást, elkezdtek egy költségvetési kiadást végre, tehát amivel serkentik a gazdaságot, nem lehet tudni, hogy a vámháború, tehát mind nagyon, nagyon meghatározó tényező, hogy a vámháborúval mi lesz. És akkor utána még itt van az, hogy hogyan alakulnak az árfolyamok. Most mondjuk számunkra a dollár árfolyam olyan szempontból jól alakul, hogy a dollárra szemben erősödött a forint, viszont az, hogy az euróval szemben erősödik a forint, az nem biztos, hogy az exportőrök tapsikolnak emiatt. Az importnak viszont jó, ehhez képest viszont az infláció magas. Tehát ahhoz képest, hogy a forint ilyen erős, az importált inflációnak sokkal alacsonyabbnak kéne lennie.
Itt a korrektség egyében azért meg kellene állnunk egy másodpercre, mert amikor még gyenge volt a forint, akkor meg az volt a hasvájása mindenkinek. Tehát nyilván van egy olyan árfolyamszint, ami azért kedvező. Ugye, ha nagyon gyenge lenne, azért láttunk a forintot komoly gyengeséggel, ugye az biztos, hogy az inflációt keményen tudja hajtani, hiszen a legtöbb dolgot vásároljuk. És ugye nyilván, hogy az exportálóknak az remek, de valahol persze, amikor a szakértőt kérdezel, akkor néha így elszoktak bizonytalan, mert ugye erre nehéz válaszolni, hogy mi az az árfolyam, ami hát ide is jó, oda is.
Ez
jó.
A bizonyos egyensúlyi árfolyam, egyébként ezt most Varga Mihály is megkapta kérdésként kedden, hogy a mostani árfolyam az mennyiben egyensúlyi, gyönyörűen kijött a válasz alól. Tehát nem lehet tudni, mennyire mesterséges, mennyire egyensúlyi. Az kétségtelen, hogy most a kormány mindent elkövet azért, hogy legalább a választásig az infláció az ne növekedjen, és ehhez pedig egy erős forint kell. Hát most akárhogy is vesszük. Aki most elmegy síelni, például én mondjuk a jövő héten, örülök ennek, mert most az eurót egész jó áron tudom.
Igen, akkor most kell utazni. De most kell kivenni a szabadságot, ki tudja, mi lesz ilyen. Na jó, meglátjuk, majd persze figyeljük a számokat. Köszönöm szépen, Csabai Károly, az m4privatbankár.hu főszerkesztője volt a vendégünk. Zenélünk, egy kis érdekesség a világból, majd közlekedési infók, jönnek 10-kor hírek, a következő blogban pedig sportolunk, véget ért az Ausztrál Open, és indul a téli olimpia.